Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét, amely alapján e karácsony ünnepében szólni kívánok köztetek az ő szent lelkének segítségében bízva. Isten ígéjét Pál apostol Tituszhoz írt levelének második fejezetéből a 11. és 12. versekből olvasom. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk ebben a világban. Eddig Isten írott ígéje. Kedves testvéreim! Karácsonyt ünneplő gyülekezet. A szobor avatás legizgalmasabb része mindig az a pillanat, amikor azt a bizonyos nagy fehér leplet lerántják a szoborról, és mindenki számára nyilvánvalóvá válik a szobor miensége, szépsége. A leleplezést általában megelőzi egy izgalommal teljes, feszült várakozás. És ebben a várakozásban az ember kérdéseket tesz föl az ő gondolataiban, milyen lehet a szobor, hogyan fog kinézni, milyen anyagból készült. A fehér lepel ugyan sejtetni engedi a főbb vonalakat, azonban a szobor anyaga, formái, részletei rejtve vannak. Így módon a keresztény üdv történet legizgalmasabb pillanata az, amikor az Isten karácsonykor megmutatja teljes valójában az Úr Jézus által az ő kegyelmét, az ő kegyelmességét, amely Jézus születésével vált teljessé. Mert mindaz, ami addig történt, amit a proféták hitükben megéltek, és Istentől kinyilatkoztatásként megkaptak részlegesen, amit a nép addig megtapasztalt, a zsidó nép Istennel kapcsolatban, mindaz töredékes volt, és tényleg olyan volt, mint hogyha egy leleplezetlen szobrot szemléltek volna. Azonban most összesűrűsödött formában Jézus Krisztusban megjelent. Ezért mondja Jézusról a 301. dicséretünk, kit sok száz esztendeiglen eltitkolt volt Atya Isten. A világ teremtése előtt már létező, preexisztens Jézus Krisztus az, tehát aki megjelent, aki által és akire nézve teremtetett az egész világ, a világ történelem közepén, az ő születése által eljött közénk. Karácsony óta tehát már egyértelműen látjuk és tudjuk, hogy mi az Isten akarata, mert Jézusban ez nyilvánvalóvá vált. Egyértelműen tudjuk, mi az út, az igazság és az élet, ahogy az énekben is énekeltük. Pál apostol éppen ezért írja már Krisztus születése után Titusnak, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Azonban tudnunk kell, hogy ez a megjelenés nem egyszerű, emberi szóhasználattal élve megjelenés, hanem egy minősített földre jövetel. Mert nem olyan kifejezés található itt az eredeti szövegben, ami azt jelenti, hogy valaki megjelenik egy szobában, valaki megjelenik egy baráti társaságban, vagy esetleg egy tárgyaláson emberként, hanem ez a kifejezés a fentről lefelé történő utat írja le. A fény megjelenésének a kifejezését alkalmazza az apostol, azt a kifejezést, amely egyébként az Epifánia ünnepünknek a megfelelője. Tehát az örök élet fényeként megjelenik, azaz felragyog az Úr Jézus. Ezt a minősített megjelenést hangsúlyozza már a régi szentképeknek a festészete, az ikonfestészet is, amikor a fej és a test körül ragyogó aranyszínű sugarakkal ábrázolták az Úr Jézust. Felragyogott az Isten szabadító kegyelme, a tündöklő hajnalcsillag, az igazság napsugara. Felragyogott tehát az Isten szabadító kegyelme, és egy kegyelem ajándéka a mai ünnep is, a karácsony. Minden egyes kellékével, minden egyes ősi szokásával, az adventi előkészületekkel, szépen feldészített fenyőkkel, ajándékozással, a számtalan helyen felállított Betlehemmel, és mindezek a kellékek arra valók, hogy rámutassanak az örök igazság napfényére. Arra valóak, hogy megédesítsék az ünnepünket. Azonban nekünk, akik Isten templomában ünnepeljük a karácsonyt, komolyan keresztjén emberekként kell szembenézni az Úr Jézus születésével. És ha egy kicsit tovább akarunk látni az orrunknál, és nem csak nézni, hanem látni akarunk, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy mit jelent ez a szó. Az a szó, amelyet Pál apostol használ, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És ahogy az angyalok hirdették a betlehemi pásztoroknak, üdvözítő született ma néktek. Mit jelent ez a szó, hogy üdvözítő? Gyülekezetünk lapja a karácsonyi deszka szálkákban, az Ars Sacra Szent Művészet rovatában egy olyan festmény található, amelyen a festő együtt ábrázolja a halott Krisztust, a felnőtt Jézust a gyermek imádásával. Ezt jelenti tehát a Krisztusság. Ezt kell meglátnunk nekünk is a betlehemi jászol bölcső mellett megállva. Igen, ezt jelenti az üdvözítés. Meg kell látnunk a betlehemi Jézuskában a világ Krisztusát. Meg kell látnunk Betlehemben a Golgotára vezető út kezdetét, aki az Úr Jézus, aki a vérével elpecsételte az, hogy mi gyermekek lehessünk, hogy mi Istennek a fiai, leányai lehessünk. Számomra ez mindig akkor kerül életközeli valóságba, amikor gyermekeimmel elzarándokolunk mindig adventbe a Városház térre, és megnézzük az ott felállított Betlehemet. Általában este hideg időben szoktuk ezt megtenni a fagyban, és ilyenkor tényleg a bőrünkön érezzük azt, hogy milyen hideg ez a jászol. Hogy mennyire kellemetlen és kényelmetlen csak néhány percig ott toporogni, ácsorogni. És persze általában a szülők unszolására indulnak haza csak a gyerekek, mert nagyon fázunk, és kellemetlen ott állni. Azonban a betlehemi jászolban fekvő Jézus valami különös dolgot kér tőlünk. Azt kéri tőlünk, hogy maradjunk ott vele. Maradjunk ott vele, és maradjunk ott akkor is, amikor majd elmúlik a karácsony. Maradjunk a hideg jászol istálóban. Maradjunk vele a szálláson kívül. Értjük ennek a fogalomnak a mélységét. Jézus a szálláson kívül született meg. Már a születése és a kivetettség megnyilatkozása a Golgotának, az Isten és emberektől való távolságnak a megnyilatkozása, a szálláson kívüli istálló, Istentől és emberektől elhagyatva. De miért maradjunk vele? Miért maradjunk vele a meleg otthon helyett? Miért együk a szegények kenyerét a rafinált ünnepi ételek helyett? A szociálisan érzékeny, jó érzésű emberek azt gondolhatnák, hogy azért kell ott maradnunk, hogy segítsünk. Segítsünk Máriának, segítsünk a gyermek ellátásában, szerezünk neki élelmet, segítsünk a kis Jézus nevelésében. És bizonyára a pásztorokban is felötlik ez a gondolat, nem hiába, hogy a népi játékokban mindig élelmet visznek, kis takarócskát, ahogy tegnap este a szent esti gyermekműsorban láthattuk, túrót, sajtot a pásztorok, ahogy viszik. El akarják látni, segíteni akarnak. És bizonyára ez az érzés nyilatkozik meg akkor az emberekbe karácsonykor, amikor mi is segíteni szeretnénk. Segíteni szeretnénk a Krisztus arcú embereken, akik ugyanolyan szegényen, ugyanolyan szállás nélkül, ugyanolyan kirekesztettségben vannak, mint Jézus egykor, az ő születésében, egész életében és golgotai halálában. És meg kell mondjam, hogy örülök. Örülök ilyenkor, hogy karácsonykor ajándékokat adunk, nem csak szeretteinknek. Nem csak szeretteinknek, nem csak közelállóknak, hanem akár cipős dobozni szeretettel, önként felajánlott szolgálatokkal, pénzbeli adománnyal, és ki tudja még, milyen módon segítjük ilyenkor azokat, akik ugyanolyan szálláson kívüliek, mint a kis Jézus. Legyen az határon inneni szegény, vagy határon túli magyar. Nagyon sok emberben felébredt tehát a szánalom. Segítenem kell a kis Jézuson, segítenem kell azokon, akik az ő arcát viselik most, a mai világban. Igen, azt kell mondjam, hogy így módon sokan ott maradunk, a betlehemi jászol mellett. Jelképes értelemben a kis Jézus mellett, és azért, hogy segítsünk. És ez nagyon szép. Azonban Jézus nem csak ezt akarja. Jézus nem csak ezt akarja, hogy a betlehemi jászol bölcső mellett virasszunk jelképes értelembe, hogy segítsünk, hogy adjunk, adakozzunk, hanem talán éppen ebben a segítő és adományozó munkánkban, tevékenységünk közben valami mást is megláttat velünk. Valami mást is munkál bennünk, mert rájövünk arra, hogy bár mi adunk segítséget, bár mi vagyunk azok, akik szeretnénk az embereknek kellemesebbé tenni ezt az ünnepet, és érdekes módon mégis ez a kisded, a megsegített ember az, aki nevel engemet. A gyermek Jézus nevelni akar minket. Persze nem úgy, ahogy a gyengekezű szülők családjában szokott lenni, hogy a gyermek neveli a szülőket, a felnőtteket, sőt idomítja őket. Jézus nevelni akar bennünket, mert bizony hitünkben gyakran még a kiskorúság jeleit mutatjuk. De mit is jelent a nevelés? És szűkebb értelembe véve, mit jelent az, hogy Jézus nevelni akar, és hogyan akar nevelni bennünket? Azt jelenti a nevelés, hogy elősegíteni valaminek vagy valakinek a növekedését. Ahogy egy kertész neveli az elültetett növényt, a földet trágyázza, a gyomokat kiirtja, száraz időben öntözi. Persze van olyan erő, van egy erő ebben a világban, amely nem a növekedésünket, hanem a visszafejlődésünket munkálja. Ágainkra köveket aggattat velünk, és csodálkozunk. Csodálkozunk, ha ilyen teher alatt képtelenek vagyunk a növekedésre. Lehet, hogy fizikailag már felnőttek vagyunk, testi értelemben már erejünk teljében vagyunk, azonban lelkileg, a mi hitünkben nem növekedünk, hanem degenerálódunk, visszafejlődünk, mert ezek a kövek, amelyeket ez az ellenséges erő aggat az ember életekre, a közösségekre, és meg kell mondjam, egy nemzet életére is, ezek visszahúznak mindannyiunkat. Csodálkozzunk tehát, ha nem növekszünk. Csodálkozunk azon, hogy ennek a leterheltségnek számtalan tünete van. Idegkimerültség, betegségek tömkelege, öngyilkosságok tömkelege. A betlehemi Jézus, a Golgotai Krisztus első dolga az, hogy ezeket a balasztokat, súlyokat, köveket levágja rólunk. Levágja rólunk, hogy ez legyen az nevelésének az első lépcsőfoka, hogy legyen lehetőségünk a növekedésre. Igen, Jézus nevelni akar bennünket, vezetni akar az ő útján, amely a földi világunkban a Golgotai keresztig vezet el. Erről az útról írt József Attila, nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton. Magamat is elültetem. Ahogy Pál apostol Jézus Krisztus halálát a földbe esett búzaszemhez hasonlítja. Ugyanúgy nekünk is ezt az éles stílus kell fölvenni, mert hogyha föláldozzuk jelképes értelemben magunkat, ha fölvesszük a kereszt útját már itt, a betlehemi jászol bölcsőnél, akkor meglátjuk, hogy mennyire megsokasodik mindaz, amit kaptunk az Úr Jézus Krisztustól. Mennyire megsokasodnak azok az áldások, az a szeretet, az az öröm, a reménység, mindezek a maradandó dolgok, amelyek még a világ égéseket is túlélik, sőt, az utolsó napot is túl fogják élni. Magamat is elültetem. Ez tehát a krisztusi nevelési program. Igen, ezt az újjászületést, ezt az elültetést munkálja bennünk Jézus, amiről alapigénk is bizonyságot tesz. Arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Jézus ma karácsonykor úgy nevel, hogy kimond egy nagy nemet, és kimond egy nagy igent a mi életünkre. Azaz meghúzza a határokat. És látni fogjuk, hogy mennyire fontosak ezek a határok, és aki azt hazudja, hogy nincsenek főként erkölcsi, de szükségképpen fizikai határok is, az a legnagyobb szöges drót készítő, az a legnagyobb falat emeli maga köré. Jézus tehát az igennel és nemmel meghúzza azokat a határokat, amelyek az üdvösségre vezetnek, amelyek az ő keskeny ösvényének a szegélyei. A világi kívánságokra és a hitetlenségre azt mondja, hogy nem. nem kertel, nem próbál megmagyarázni olyan dolgokat, amelyek nem szorulnak magyarázatra, mert tudjuk, hogy jó vagy rossz. Erre azt mondja, hogy ezeket meg kell tagadni. Meg kell tagadni a hitetlenséget és a világi kívánságokat. De ez a megtagadás nem mehet csak a saját erőnkből, hanem igenis rá kell hagyatkozunk arra a kertészre, aki Betlehemben megszületett. És nem mondhatjuk azt, hogy mi magunktól majd felnövünk, hanem csak is az ő erejével tudjuk a világi kívánságokat megtagadni. Miért van ez így? Miért van az úgy, hogy az ember magától nem tudja ezt megtenni? Olyan ez a világi kívánságoktól való elszakadás, illetve a földhöz való kötözöttség, minthogyha minden egyes kívánság egy-egy láncként csüngene a mi bőrünkön, és oda kötne szilárdan a földhöz, szinte bebetonozva. Számtalan ilyen kívánság van az embereknek az életébe, és egyszerűen nem tudunk mozogni. Le vagyunk láncolva ezek által a kívánságok által. Minden egyes láncot azonban szörnyű kimondani, de ha nyitott szemmel járunk, rájövünk, mi magunk aggatunk magunkra. Magunk kötözzük le a földre önmagunkat. Talán azért, mert így érezzük biztonságban magunkat. Azonban a hit ajándéka, az Úr Jézus Krisztus megadja azt a kegyelmet, hogy a láncokat levessük magunkról. De csak is a Jézusba vetett hit által. Mert képzeljük el, hogy mi történik azzal, aki önszántából próbálna megszabadulni. Már nem vagyunk erőművészek, és nem tudjuk szétszaggatni ezeket a láncokat, de mi lenne azzal az emberrel, aki próbálna elrugaszkodni a földtől leláncolt állapotában? Összeszedné minden erejét, elugorna és néhány centiméter talán el is emelkedne a földtől, de amikor elérné a láncok megfeszülésének a pontját, akkor ugyanolyan erővel, sőt kétszeres erővel, mert a gravitációs erő is hozzáadódik, visszarántja a földre. Igen, így működik az a dolog, amikor az ember önszántából és a saját erejére hagyatkozva próbál megszabadulni bűnös kívánságoktól. Amikor azt mondja, hogy majd én harcolok. Nem, először azt kell mondani, hogy az Úr Jézus majd harcol velem együtt. És megadja a kegyelmet, hogy ezek a láncok csodálatos módon elgyengülnek, lehullanak, és tényleg el tudok szakadni a földtől. Ha Jézus szedi le tehát ezeket a láncokat, akkor talán nem olyan hirtelen, ahogy mi szeretnénk, mert ez a hirtelenség is egy vágy, hogy minél előbb szabaduljunk meg, hanem talán több ideig, talán éveken keresztül, de mégis megszabadulunk ezektől. Ez az ő nevelésének az egyik része tehát. Aztán emellett, hogy nemet mondat ki velünk, és ő is kimondja a hitetlenségre és a világi kívánságokra, igent kell vele együtt mondanunk a józanságra, igazságra, kegyességre ebben a világ korszakban. Mindhárom tulajdonság csak Jézus függvényében lehet valóság. Mind a józanság, mind az igazság, mind a kegyesség. Mert ő ad látást a józansághoz. Ő ad megigazulást és az igazság élet stílussá válását. És ebből kifolyólag a kegyes élet is csak az ő ajándéka lehet. Aki azt mondja, hogy én tudok, nekem van erőm, az nem mond igazat. Ezek azok, amelyek tulajdonképpen a mi nevelésünkhöz hozzátartoznak. Ezek az igenek, amit fel kell öltöznünk, bármennyire is az ellenkezőjéről szól a korunk, ahol a mámor és a homályos szellemi, lelki látás, az igazságtalanság, a világi élet, kegyesség ellenkezőjeként a kegyetlenség topzódik. A mai karácsonykor ismét elzarándok voltunk a betlehemi pásztorokkal, ahogy az írás mondja, egészen Betlehemig. Egészen az Úr Jézus közelébe. Itt vagyunk karácsony kellős közepén. Letettük eléje hála áldozatunkat, ajándékainkat, azonban halljuk meg, ami mély hódolatunk és tiszteletünk, tiszteletteljes érzéseink mellett az ő igenis gyermeki, szelíd és csendes hangját. Halljuk meg, mert megszólít bennünket a mai ünnepen. Maradj velem, mert segíteni akarok neked. kimenteni abból a mélységből, amiben vagy. Vezetni akarlak, mert bár azt állítod, hogy tudod az utat, de csak bolyongsz az életben. Táplálni akarlak, mert bár azt állítod, hogy van ételed, életed egyre fogy. Hallgassunk a betlehemi gyermek szavára, Jézus nevelni akar bennünket, ne álljunk ellen neki. Amen. Urunk Istenünk, Te nem csak a mennyben akarsz és akartál lakozni, hanem nálunk is itt a földön. Nem csak magasságos és nagy akarsz lenni, hanem alacsony és kicsiny, mint mi. Nem csak uralkodni akarsz, hanem nékünk szolgálni. Nem csak Isten akarsz lenni az örökké valóságban, hanem érettünk emberként születni, élni és meghalni. Szeretett fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban, nekünk nem kevesebbet, mint önmagadat ajándékoztat, hogy mi egészen, teljesen hozzád tartozzunk. Mindnyájunkra tartozik ez, bár közülünk senki meg nem érdemelte. Mi marad más ránk, mint hogy csodálkozzunk, örvendezzünk, hálásak legyünk, és erősen ragaszkodjunk ahhoz, amit Te velünk tettél. Kérünk Téged, engedd, hogy kérésünk igaz legyen ebben az órában, mindnyájunkban. Engedd, hogy becsületes, nyílt és készséges imádságban és éneklésben, beszédben és hallgatásban igazi karácsonyi gyülekezet lehessünk, és nagy éhséget hordozó, igazi urvacsorázó közösség. Amen. Mondjuk el együtt az úri imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.